Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Hiszem, hogy a tegnap este és a mai nap, a ma reggel mindannyiunk számára előnyös volt és jól tett nekünk. Olyan órákra van szükségünk, amelyek közelebb hoznak vagy visznek minket az Úrhoz, amelyekben érezzük, hogy közel van hozzánk, hogy beszél hozzánk, és hogy mi is válaszolunk arra, amit mond. Ma délután rövidre fogjuk fogni magunkat, emlékezni fogunk az első szeretetre, az első tűzre, amely a szívünkben égett. Az egyiknél ez talán 10 évvel ezelőtt lehetett, a másiknál 15 évvel ezelőtt, a harmadiknál 20 évvel ezelőtt, nem tudom, de mindannyian, akiket Isten szeretete annyira megragadott, nagyon jól emlékszünk azokra az időkre, és együtt örülünk mindazokkal, akiket újból megragadott ez a tűz. És nincsenek szebb összejövetelek, mint az újonnan megtértek körében tartott összejövetelek, és az újonnan érkezettek között, ahol a hosszú arcok rövidebbekké válnak, és a levertek, a megtörtek vidámak lesznek. Ott még mindig történik valami, és ez az, amit teljes szívünkből kívánunk magunknak, hogy visszatérjen az új öröm. Kívülről nézve, ez volt Kelet-Poroszország egyik legszebb területe, ahol most a testvérünk lakik, vagy él. Ahogyan az NDK-nak megvan a mecklenburgi tóvidék, ugyanúgy mindez a masúriai tavakba torkolik, az egyik legszebb területünk, amink valaha volt. De külsőleg, bárhogy is legyen, örülünk, hogy már nem a földi dolgokhoz igazodunk, hanem a szellemiekhez. Földi szemszögből nézve ez, és most egy francia szót használok, a legsivárabb vidék, ami létezik. A francia trist szó szomorúságot jelent. És ez itt egy olyan szomorú vidék, ami a tájat illeti, amilyen nem létezik még, de Isten képes meghozni a hangulatot itt is. Tudjátok, amikor Palesztinába mentek, kívülről nem sok mindent lehetett látni, de az Úr éppen ilyen városokat választott ki, és tette őket világhírűvé. Kit választ ki ma Isten? Nem a magas, nem a tekintélyes embereket, akik másokat meg sem hívnának, éppen azokat hívta meg, hogy dicsőséges kegyelmének dicsérete szerint valamit kihozzon belőlünk, kieszközöljön belőlünk. A refrén éneklése közben az a gondolat jutott eszembe, amikor Jézus követéséről énekeltünk, soha többé vissza, vagy nincs visszaút, számunkra valóban nincs visszaút. De amikor a tanítványság szó felmerült abba, arra kellett gondolnom, amikor a mi Urunk azt mondta, aki követni akar engem, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. A legtöbb ember szeretnék az Urat követni, de egyszerűen a felhők fölött akarnak járni, és ez egyszerűen nem működik. Az Úr követésével a kereszthordozás áll kapcsolatban. Elviselni a szégyent, és csak a végén cseréljük fel ezt a keresztet és ezt a szégyent a koronával és a dicsőséggel. Amikor a mi Urunk bevonult Jeruzsálembe virágvasárnapkor, akkor április 2-a volt, mindenki énekelt és ujongott. Hozsanna annak, aki az Úr nevében jön. Hozsanna a királynak. És csak néhány nappal később a király nem lett megkoronázva, hanem keresztre lett feszítve. Keresztre feszítették őt, és megőrültek, mert nem tudták, hogyan kell osztályozni a történteket, és azt mondták, azt hittük, hogy meg fogja váltani Izraelt. De egészen másképp alakult a helyzet, mint ahogyan ők azt elképzelték maguknak. De pontosan úgy történt, úgy jött, ahogy Isten eltervezte, ahogy Isten elrendelte. És nekünk is be kell illeszkednünk mindenbe, és minél hamarabb, annál jobb. Ha tudatában vagyunk annak, hogy mindent így rendezett el, minél hamarabb megelégszünk vele, annál hamarabb érhet el velünk együtt a célhoz, ami Urunk. Mindkét felszólaló testvéreinknek Isten áldását kívánjuk, és hivatalosan is szeretnénk átadni a holnap távozó testvérünknek szívélyes üdvözletünket mindazoknak, akik szeretik az Urat és az ő megjelenését. És van egy testvér a Svájcban, aki nagyon közel áll hozzám, és ő mindig hozzátesz egy kis mondatot ehhez a szóhoz. És azt mondja, üdvözöljed mindazokat, akik szeretik az Úr megjelenését, és a mi megjelenésünket is. És ezzel azt akarja mondani, hogyha valaki szereti az Úr megjelenését, akkor azokat is szereti, akik megint a maguk részéről is szeretik az ő megjelenését. És ez egyszerűen összetartozik. És először elgondolkodtam ezen, azt gondoltam, várjunk csak egy pillanatot, vagy nem megy túl messzire, azok, akik szeretik az Úr megjelenését és a mi megjelenésünket, de ebben valóban van egy nagy adag igazság. Higgyétek el nekem, aki szereti az Urat, vagy az ő megjelenését, és erről tanúvallomást tesz az ő ajkával, és inkább elmenni látni akarna téged, mint jönni, igen, itt valami nem lehet rendben. Hiszen ez nem lehet így. Aki szereti az Urat, az szereti mindazokat, akik Istentől születtek. Így van megírva a Szentírásban, így írta János, és így igaz. Mindannyian örülünk annak, amiről testvérünk beszámolt. Ezek a régi házi összejövetelek tartalmaznak valamik önmagukban, amikor az, aki beszél, szinte az emberek lábán áll, és mindenhol ott vannak körülöttetek, jobbra és balra, a szobában, abban a helyiségben, legyen az a konyha, legyen az a hálószoba, legyen az a nappali, mindenhol szétszórodottan elhelyezkednek, és ez a legjobb hely a beszédre. Az ilyen összejöveteleknek van valami nagyon jó tulajdonságok. Ezek annyira különbözőek, amint tudjátok, kétféle házi összejövetelek léteznek. Talán ezt itt el kellene mondanom. Ez nem ismeretlen, hanem az apostolok cselekedeteiből beszámolást kapunk arról, hogy a hívőkké lettek, itt-ott találkoztak és összegyűltek a házakban. Megtörték a kenyeret, imádkoztak, közösségben voltak egymással, ez volt a bibliai megoldás. És aztán van egy másik módja is ennek, amiről Pál apostol azt írja, hogy bizonyos emberek ide-oda eljárnak a házakba, hogy fogjul ejtsenek embereket, és hogy a befolyásuk alá kerítsék őket. Mindennek van tehát mindig két változata. Az egyik a helyes, és az áldásul szolgál, a másik nem helyes, és egy tragédia. Mindenből kettő van. Adjon Isten kegyelmet nekünk, hogy mi ne rendelkezzünk két példánnyal egy dologból, hanem tényleg csak egy legyen, és ez legyen az isteni. Nem csak egy irány, hanem az Isten irány. Nem csak egy szava valakinek, hanem Isten szava. Egyszerűen csak helyesnek kell lennie minden, és csak akkor lehet helyes, ha egyetért Istennel és Isten ígéjével. Ábrahámra kellett gondolnom, ezért átfutottam az első Mózes 12. fejezetét, miközben arra kellett gondolnom, ott magatok előtt látjátok Ábrahám elhivatását, a kiválasztást, a felszólítást, hogy hagyjon el mindent, és menjen egy olyan földre vagy országba, amelyet Isten megígért. És aztán azt mondja az első Mózes 12. fejezetének 3. versében, első Mózes 12. 3. verse, meg akarom áldani azokat, akik téged áldanak, és aki megátkoz téged, azt megátkozom én is, és megáldatik te benned a föld minden nemzetsége. Isten döntéseket hozott létre, és nem kérdezhetjük meg, hogy vajon miért ezt választotta, és miért nem azt. De együtt örülhetünk azokkal, akik hallották az ő hangját, akik elfogadták az ő kegyelmi ajánlatát, akik hallgattak arra, amit mondott, és szívből hitték. hittek is benne, és engedelmeskedve cselekedtek aszerint. Aztán a 13. fejezetben látjuk Ábrahám és Lót szétválását is. Már akkor is voltak olyan feljegyzések, és ez a hívő ember útja, amelyeket nem szabad észrevétlenül hagynunk. Ábrahámot Isten választotta ki. Lót egyszerűen vele kivonult, és ez az együtt való kivonulás vele bajt hozott magával, és aztán eljött az a különválás napja, az elválasztás napja, és a 13. fejezet 11. versében ez áll. De az Úr ezt mondta Ábrahámnak, miután Lót elvált tőle. Emeld fel a te szemeidet, és nézz fel arra a helyről, ahol állsz, nézz északra, nézz délre, nézz keletre és nyugatra is. Mert az egész földet, amelyet látsz, neked akarom adni, és a te magodnak örök időkre. De még tovább megy. Most elérkezünk a 14. fejezethez, és mit mondhatnék nektek itt? A különválás, vagy az elkülönülés mindig csak a kiválasztottaknak fáj. A többieknek nem. Nekik nem okoz semmi fájdalmat. Úgy, mint a Lót esetében, ők is az előnyüket keresik. De hogy ez mindig előnye, azt csak az idő fogja megmondani. De azt tartják szem előtt. Ahogyan a Lót is azt tartotta szem előtt. Kiválasztotta magának a legjobbat, abból, amit csak látni lehetett, amit látott a szeme. Ez volt az ő döntése. De amikor Lót bajba került, és a csatába alul maradt, mert gyengébb volt, ki volt az, aki összegyűjtötte az ő embereit, hogy ennek az embernek a segítségére siessenek? A kiválasztott megint. Ő nem mondott le az elhívottról. Amikor meghallotta, hogy ez az ember, Lót, bajba került, összegyűjtött mindent, ami a házában született, és férfi volt, és harcolni tudott, hogy megszabadítsa ezt az embert, hogy a segítségére siessen. Avagy ez a te hozzáállásod is, ez az én hozzáállásom is, ez kell, hogy legyen a te és az én gondolkodásmódom, ha az Ábrahám gyermekei vagyunk, és ha kiválasztottak közzé tartozunk. Ha mások elkülönülnek, akkor az ő dolguk, de mi nem különítjük el magunkat tőlük. Legyünk egyszer egészen őszinték. Amikor azt halljuk, hogy valaki szükségállapotba került, még ha azok közül is valók, akik ma nincsenek itt, milyen fájdalmat érzünk a szívünkben. Nem megyünk-e imádkozni ez esetben, nem mondjuk-e, Uram, légy irgalmas, lépj közbe és segíts. De mi a helyzet fordítva? Hogy van ez fordítva? A melléfogás nem létezik. A régi, isteni mérték egység megmarad, amíg az idők léteznek. És mindenkinek lehetősége van arra, hogy bármikor megvizsgálja önmagát. És tudjátok, mi történt akkor, amikor Ábrahám visszatért, miután legyőzte azokat a királyokat, akik elhurcolták Lótot, ekkor Melkisédek, Sálem királya elébe ment kenyérrel és borral, ami az úrvacsora előképe volt. Ő győzelmet aratott a királyok felett, és itt jön a király, Melkisédek. Azt tudjuk, hogy ki volt az, az Úr maga. A legtöbb ember mind a mai napig értetlenkedik e fölött. A nagyon nagy bibliafordító Schofield az angol nyelvterületen, aki annyi jegyzetet adott, akit Branham testvér is megemlít, ő bizonyára ezt írja a jegyzeteiben, hogy ez a Melkisédek valami ismeretlen pogány papkirály volt. Az embernek ezt el kell képzelnie, és akkor te és én, mint a legegyszerűbb emberek, elolvassuk a zsidókhoz írt levél 7. fejezetét, hogy neki nem volt sem kezdete, és nem lesz vége. Nincs apja, és nincs anyja. De ki az? A békesség királya, az igazságosság királya, és micsoda világosság felvirad ránk. Micsoda fény dereg ránk. A legegyszerűbbek közül a legegyszerűbbeknek. Most éppen belenéztem egy könyvbe, amit Kupfer testvér hozott nekem franciául, amikor Billy Graham nemrég ezelőtt Franciaországban járt és látogatott, mindent olyan szépen áldással beiktatott, és bekövetkezik, aminek be kell következnie. Mindjárt az első oldalon, amit kinyitom a könyvet, ezt olvasom. A háromszoros Isten kezdettől fogva létezett. Erre a mondatra estek azonnal szemeim. És Kupfer azt mondja, Kupfer testvér azt mondja, hogy oda van ez ténylegesen így írva? Azt mondtam, olvasd el. Ez természetesen ott van megírva. Nos, igen, ki legyen ez a háromszoros Isten? Kinek kellene lennie? Voltak éppen egy háromszoros Isten nem létezik. Egy kétszeres Isten sem létezik. És egy egyszerű Isten sem létezik. Csak egyetlen egy Isten létezik, az Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. De egy olyan időben élünk, amikor mindenki, az utolsó evangélistákig, mindenki a róma nyelvét beszéli. És ez ellen egyszerűen fel kell lépnünk. Miért? Mert mi Isten nyelvén beszélünk, és ezt tesszük a végsőkig. Úgy hallottam, valaki félt, hogy Frank testvér a Rómába vezető úton van. Hallottam. Egy dolgot meg akarok mondani nektek, egy dolgot tudatok veletek. Amennyiben Isten kegyelmes lesz hozzám, egy szellemi atombombát akarok ledobni oda a Vatikánra. Nem rossz indulatból, hanem azért, hogy az emberek felébredjenek és felismerjék a pokolba vezető nyillást. Én miattam nem kell aggódnotok, vagy hogy szorongjatok sem, értem. És nem kell félnetek sem. Pontosan tudom, hogy mit csinálok. Pontosan tudom, hogy mit csinálok. Nem kell mindig elmondanom, egyesek azt hiszik, hogy innen előről mindenről számot kellene adnom, vagy mindent be kell jelentsek. Azok az idők mind elmúltak, egyszerűen elmúltak. Én egy dolgot tudok. Isten egy egyszerű, de nagyszerű ígeüzenetet bízott ránk, és pedig az utolsó ígeüzenetet. És Rusz testvér ma reggel adott nekem egy beszámolót. Ez egyszerűen ijesztő. Az egész szövetség, az egész alliancia, az úgynevezett kegyelmi közösség, mozgalom vagy egyesület, minden, ami pietisztikus, jótékony irányzat volt, minden, ami valaha is ébredésekből jött elő, minden egy irányba menetel. De Istennek vannak, léteznek Isten gyermekei, akik ellentétes irányba mennek. Ezen nem lehet segíteni. Ez egészen természetes, a dolgok természetéből fakad. És ahogy Branham testvér rámutatott és kiemelte a János evangéliumából, azok, akik nem hallgatnak arra, amit Krisztus az Úr mond, kénytelenek lesznek arra hallgatni, amit az mond majd, aki a saját nevében jön. És látjuk, hogy hogyan cserélődnek fel a szerepek mind. Egyszerre csak azt feltételezik, hogy Mária mindenhez van valami köze. A megváltás megszerzéséhez a menny királynője, minden hívők, minden keresztények anyja, és még sorolhatnám. Még írni fogunk arról a továbbiakban, hogy mi és ki ő, és arról is írni fogunk, hogy ki az, aki fentileg említetteket csinálja belőle. Ne aggódjatok emiatt. Mi, akik tisztában vagyunk vele, hogy Isten mire rendelt el bennünket, ha mi, akikre ránk lett bízva az igazság, nem tesszük közhírré, akkor ki tegye nyilvánvalóvá, és ki fog tudomást szerezni róla? Nem, ez távol legyen tőlünk. Mi arra születtünk újjá, és azért lettünk-e világba állítva, hogy tanúságot tegyünk az igazságról. És ez életem utolsó napjáig így is marad. Itt az első Mózes 15-ben az Úr ígéreteket adott. Ábrahamhoz intézi az ő szavát, és ezt mondja. Hiszen én vagyok a te pajzsod, a te jutalmad nagyon nagy legyen. Előtte azt mondja neki, ne félj. Ez a megszólítás, amelyet az Úr újra és újra használt, úgy az Ó, mint az Új Szövetségben, hogy ne félj. Ne félj, Ábrám, mert én vagyok a te pajzsod, nagyon nagy lesz a te jutalmad. Miért lesz nagy az ő jutalma? Mert hallgatott arra, amit az Úr mondott. Eleget tett annak, elvállalta, hogy egy idegenné váljon itt ezen a földön, és azt tette, amit Isten megparancsolt neki. De hiszen erről mindent elolvashattok, hogy aztán miként adott ígéretet neki, hogy az ő leszármazottait 400 évig elnyomatottak lesznek, 15. fejezet, 13. verse, és hogy az Úr utána hatalmas kézzel ki fogja vezetni őket. Isten mindezt meg is tette. Aztán a 16. fejezetben látjuk az Ismaellel közbejött eseményt. És ha akkor átvesszük az Új Szövetségbe, nem is volt igazából valami nagy szerencsétlenség. Pál apostol világosan és érthetően ecseteli a Galata 4, 28 és 29 verseiben. Ti szeretett testvéreim, az ígéret gyermekei vagytok Izsák után. És amint az, aki test szerint lett nemzve, gyűlölte azt, aki a szellemből lett nemzve, úgy van ez most is, és így marad mindvégig. És már megint ugyanott vagyunk, annál a pontnál tartunk. Az egyik gyűlöl, a többiek gyűlölve vannak. Mindkettőnek ugyanaz volt az apjuk. De az egyik megkapta az ígéretet, és az ígérettel együtt az örökséget, és az örökséggel, az örökségi részével együtt az áldást is. A másik pedig üres kézzel távozott. Az egyik test szerinti, a másik szellem szerinti. És az, aki test szerint született, gyűlölte azt, aki szellem szerint volt. Ki tud ezen valamit is változtatni, mint a mai napig? Ez így marad a végsőkig, és ezért mondom még egyszer. Lehetőségünk van arra, hogy megvizsgáljuk önmagunkat, hogy gyűlölünk-e, vagy gyűlölnek-e minket. Értitek ezt? Mindenkinek lehetősége van arra, hogy megvizsgálja önmagát. Igen. És ezt meg is kell tennünk. Tehát a 16. fejezetben, így láttuk már, itt van ez a kis közbejött esemény. Aztán jön a 17. fejezet, ahol az Úr szövetséget köt Ábrahámmal, és azt mondja a második versben, létre akarok hozni egy szövetséget közöttem és közötted, és szer felett nagy számúvá teszlek téged. Micsoda egy ígéret. Újra és újra, új kinyilatkoztatás, új útmutatás, új ígéretek. Miért? Mert egy kiválasztott ember volt, akivel Isten valamit eltervezett. Amennyiben mi a kiválasztottak közé tartozunk, akkor egyik ígéret a másik után következik, amíg Isten egész terve ismerté nem válik Isten nép előtt, és végül meg nem valósul közöttük. Nem lepődünk meg azon egyáltalán, hogy Isten újra és újra szólt Ábrahámhoz. Ez nem volt véletlenség. És ha most azt mondom nektek, hogy Isten hozzánk is újra és újra szólt. Amikor néha azt gondoltuk, hogy most már semmi sem jön többet, egyszer csak megint kinyilatkoztatta nekünk az ígét, és egyszer csak újra fény támadt, és az Úr szólt hozzánk. Érintett bennünket, és az ő segítségével tovább mentek a dolgok, úgy, ahogy Ábrahámmal is történt, állomásról állomásra, egyik pillanatról a másikra. Újra és újra szólt hozzá az Úr. És itt azt látjuk, hogy ez a szövetségkötés hozott is magával valamit, és itt feltűnik nekem először valami. Tulajdonképpen a 10-től 14-ig tartó versekben elolvashatjátok. Ott Isten bevezette a körülmetélkedés pecsétjét, mint a szövetség jelét Ábrahámmal, és így Ábrahám magjával is. Azt mondja itt a 13. vers utolsó részében. Ez lesz, hogy ebben áll az én szövetségem jele a ti testeteken, mint örök szövetség jele. De most jön valami. De hiszen Isten azt az intézkedést adta, hogy nem csak Ábrahámot, hanem mindazokat, akik az ő házanépéhez tartoznak, függetlenül attól, hogy honnan jöttek és kik, körül legyenek metélve. És ti magatok is elolvashatjátok magatoknak, a 17. fejezet 25. versében ez áll. És az ő fia Ismael 13 éves volt, amikor a törvény szerint körül lett metélve, ugyanaz nap lett körülmetélve Ábrahám és a fia Ismael is. Nos, igen, most azt kérdezhetnétek tőlem, pillanat, Frank testvér, itt Isten Ábrahámhoz intézi a mondottakat, hogy létesíteni fogok egy szövetséget veled, és a jel, a külső jel rajtad, amit magadon hordozol majd, a körülmetélkedés jele lesz. Egy szövetség köztem és közted? És kik azok, akik belettek vonva, mint ebbe a körülmetélkedésbe, még Ismael is? De hol maradt az ígéret neki? Hol maradt az áldás? Hol maradt a kiválasztás? Észreveszitek-e már, hogy hová jutottunk? Külsőleg körülmetélt állapot, de Isten ígéretében nem részes. Az emberek lehetnek hívők, sőt, megtapasztalhatják, és átélhetik a körülmetélést a szívükön, és mégsem hisznek Isten ígéreteiben. És mi elcsodálkozunk ezen, és azon tűnődünk, igen, hogyan fog ez most folytatódni. Sőt, még a szolgák is minden körül lett metélve az ő házában. Egy jel, egy pecsét Ábrahám számára. De mi volt a körülmetélés mindenki más számára? Mi volt a többieknek, az Isten által kiválasztottnak? Azt elolvashatjátok, ez legyen a szövetség jele közöttem és közöttetek. A szövetségnek egy jele. Nos igen, kivel kötött meg Isten egy szövetséget? Az összes idegenekkel az ő házában? Nem. Vagy az ismaelitákkal, de az ég szerelmére sem. Kivel kötött hát Isten szövetséget Ábrahámmal? Ábrahámmal, a kiválasztottal. De sokan voltak körülötte. Ők egyszerűen hozzájuk tartoztak, velük együtt mentek, mint a hivatalosak, de nem volt részük az ígéretekben, nem volt részük abban, amit Isten Ábrahámmal és az ő utódóival tervezett. És ezt később is meglátjátok az új szövetségben is, amikor Pál apostol részletezi, nem az a zsidó, aki külsőleg, testileg körül lett metélve, hanem az, aki a Krisztus körülmetélését elfogadta az ő szívében. Ezzel már is elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahová körülmetélés tartozik, nevezetesen a szívben. Ez az a hely, ahova tartozik. Az Ószövetségből látjuk, hogy sokan belettek vonva egy dologba, egy bizonyos dologba, de maguk nem voltak egy része ennek a dolognak. Nem voltak egy eredeti része ennek az isteni elrendelt dolognak. És így lehetett ez minden gyülekezeti korszakokban is. Sokan részt vettek, de nem voltak eredeti részei az isteni ügynek, a szövetségkötéssel, az ígéretekkel, az ígével. Egyszerűen részt vettek a dologban, együtt mentek. Amikor Ábrahám ment, ők is elindultak. Amikor megállt, mindjárt megálltak. De a szövetség és az ígéretek, az üdvösség története Ábrahámmal és az ő magvával történt. Szeretteim, ezt nem is kell bővebben kifejtenünk. Itt most mehetnénk az egyik ígehelyről a másikra, és folytathatnánk az összehasonlításokat, mert a Biblia azt mondja az Új Szövetségben, hogy minden, ami hajdanában történt, mi érettünk, a mi érdekünkben történt, és amikor a Szentírást olvassuk, megtudjuk, hogyan is kezelte Isten a dolgokat. Megtanuljuk, hogy milyenek az Isten útjai. Ahhoz, hogy felismerjük Isten mai útjait az ő népével, a kezdetektől fogva tekintetbe kell vennünk azokat. Nem mindenki, aki együtt megy, részesse is a dolognak. Amikor Mózes Egyiptomba lett küldve, hogy kivezesse onnan Izrael népét, olvassuk később, sok csőcselék együtt ment vele oda. A megszabadítás a kiválasztottaknak szólt, de sokan együtt vonultak velük. Ábrahám útnak indult, és Lót is útnak indult. Ábrahám körül lett metélve, mint Isten szövetségkötésének a jele, és mindenki, aki a házában volt, szintén körül lett metélve, sőt, még Ismael is, a csodaszép 13 éves korában, ahogy itt meg van írva. De mit használt neki? egyáltalán semmit. Isten létrehozta az ő szövetségét, felállította Ábrahámmal. Istennel és velünk nem csak egy dolognak kell lennie, hanem mindennek összhangban kell lennie egymással. Az ígéret szava, az elhivatás, az engedelmesség, a hitet tanúsítani annak, amit Isten mondott, mindennek meg kell egyeznie egymással. És úgy gondolom, hogy Isten oda vezet minket, hogy most a végen létrejöjjön egy harmonikus egyetértés Isten és az ő népe között. Ne nézzünk a külsőre. Ne mondjuk azt, hogy igen, itt is, ott is megvolt a körülmetélés. Minden összetartozik. Az elhívás, az útrakelés, a különválasztás, az elkülönítés, az engedelmesség, az ígéret, a szövetség megkötése, minden összetartozik, és így lesz a körülmetélés a szövetségnek egy jele. De ha Isten egyáltalán nem kötött szövetséget egy Ismáellel, és ő csak körül lett metélve, akkor mégis üres kézzel távozik, még a körülmetélésével együtt is. Tehát mit szeretne Isten? Ő Ábrahám jellegű magot akar. A hit magvát, Isten magvát, olyan magot, aki hallja az ő szavát, aki hisz benne, aki megtapasztalja, átéli a szív körülmetélését, és aki együtt jár Istennel, lépést tart ő vele, mindazzal, amit ő megígért. És ezáltal valóban kiderül, hogy ki az, aki Ábrahám magvából, a hit magvából való. És ki volt Ábrahám? Hiszen tudjátok, mindannyian elolvashatjátok. Már Tárának, az apjának is a szívében volt, hogy Kánán földjére költözzön, de aztán mégis Háranban maradt, és ott halt meg. De már az Ábrahám apjának a szívében volt, hogy Kánaánba költözzön, de nem jutott el oda, hanem Háranban halt meg. És amikor elérkezett az idő, Isten szólt Ábrahámhoz, kiválasztotta őt, és megmondta neki, hova menjen. Egy dolgot szeretnénk mondani, és ezt most befejezésül. Ha Isten valóban elhívott téged és engem az ő ígéje által, akkor tudod, hova tartozol, akkor tudod, hova kell menned, és akkor ismered és tudod a célt. Ha nem ismered a célt, ha nem tudod, hova akarsz menni, hova akar Isten téged állítani, ha találkodnod kell, akkor hadd mondjam el neked, hogy Isten még nem szólhatott hozzád. Ábrahámnak egészen pontosan megadta, hogy hova menjen. Megadta neki az úti célt, ő nem kellett céltalanul barangoljon. Egy célt tűzött ki maga elé, szem előtt tartotta azt. Nekünk is van egy célunk. Szem előtt tartunk egy célt, mert Isten szólt hozzánk az ő igén keresztül. Ez nem egy homályos, elmosódott dolog, nem csak egy valamilyen körülmetélés, hanem ez az ígéret, ez a hit, ez az engedelmesség, annak befogadása, amit Isten most az ő gyülekezetével tervez, hogy egy belső beleegyezés, igent mondani Istennek, nem csak egy bizonyos útszakaszon, hanem addig, amíg el nem érjük az ígéret földjét. Legyen, hogy Isten az Úr mindannyiunkat megáldjon, és velünk legyen, hogy tovább folytassa azzal, hogy az ő szelleme által megpuhítja a szíveinket, és valami egészen újat teremtsen bennünk, hogy bensőséges együttérzést adjon nekünk, ahogyan ezt az előbb is mondtuk. Ábrahám akár kárörvendően örülhetett volna annak, amikor ezt hallotta, most Lótot is elhurcolták és elfogták, de hiszen már éppen ideje volt, saját maga hibás érte, és megérdemelte azt, ami történt vele. De nem így Ábrahám. Ábrahám Istennek egy kiválasztottja, szenvedett azért, aki nem volt kiválasztott. Ugyanezt láttuk ma reggel Dávid és Saul esetében is. Észrevettétek-e Jézus Krisztusnak az érzületét, ugyanezt a hozzáállást, az isteni természet nyilvánvaló lett és nyilvánvaló azokban, akiket Isten kiválasztott? Ugyanaz az Ábrahám, aki olyan szépen le tudta győzni a pogány királyokat, felszabadította a fele barátját. Észrevettétek ezt? Ő pontosan tudta, hol és kit kell megölni, és kit kell életben hagyni. Neki megvolt a megkülönböztetés, tudta, miről van szó. Testvéreim és testvérnők, ha a kiválasztottak közé tartozunk, akkor képesek leszünk megkülönböztetni, hogy mi a tét. Akkor nem fogunk mindent a földdel egyenlővé tenni, és örülni, hogy a pusztulás megtörtént. Akkor mi csak az ellenséges erők megsemmisítését akarjuk majd látni, de nem a testvéreinkét, és nem a testvérnőket, vagy féltestvéreinket, egyáltalán nem. Végül is Isten mindenkinek és mindenek fölött bíró. Kik vagyunk mi, hogy megengedjük magunknak egy ítéletet, vagy ítélkezést? Olyan jól érzem magam, olyan hálás vagyok a szívemben, hogy Isten ezeket a nyomokat meghagyta az ő ígéjében. Mi most olvashatjuk, megvizsgálhatjuk magunkat, és ezek nyomán felismerhetjük, hogy melyik oldalhoz tartozunk. Pál apostol azt írta akkor, hiszen ti tudjátok, hogy a kiválasztottak közzé tartoztok. Legyen, hogy ez mindannyiunkra nézve valóra váljon, hogy Dávidhoz, Ábrahámhoz és az összes prófétákhoz hasonlóan, sőt úgy, mint Mózes is, síkra tudnánk szállni és repedésbe állni másokért. Miközben azt mondjuk, Uram, inkább töröld ki az én nevemet a te könyvedből, de kíméld meg a te népedet, hogy nehogy ellenségeink azt mondhassák, hogy nem fejezted be a te művedet. Mit tartott Mózes szem előtt? Isten megtiszteltetését, az ő megdicsőlését. Mit tartasz te szem előtt, mit tartok én szem előtt? Ugyanúgy Isten megtiszteltetését, hogy Isten befejezze az ő elkezdett művét befejezhetni, mi pedig hitben előre megyünk a megváltóval. Amen. Amen. Hadd álljunk fel, hadd jöjjünk előre, és adjunk hálát az Úrnak még egy néhány percig közösen. Mennyi Atyám, a szívünk mélyéből köszönjük te neked ezeket a kegyelmi órákat, ezeket a pillanatokat, amelyekben még élünk, Uram. Azt nem tudjuk, hogy mikor fogsz hazahívni bennünket, de te magadhoz veszed a te népedet. Uram, te elkészíted a te népedet. Uram, és ez az előkészület, ami most történik. Annyira ölünk és hálásak vagyunk, Uram, hogy mi is te belüled lehetünk, és a te iskoládban lehetünk, és hogy tanulhatunk tőled, Uram, mit akarsz mondani nekünk. Olyanok vagyunk, Uram, mint ezek a bárányok, ahogy ma reggel hallottuk. Vezetőre van szükségük. Nekünk is szükségünk van egy vezetőre, az Úrra. Te vagy a jó pásztor, Uram. Legyen, hogy a te jó szent szellemed vezessen és irányítson minket. Ez az én imám, Uram. Vezess minket most is, amikor itt állunk te előtted. Ajándékozz meg kegyelem az imádatra. Ajándékozz meg kegyelemmel a dicsőítésre, hogy együtt magasztalhassuk a te nevedet, hogy együtt dicsérhessünk és magasztalhassunk téged, mert méltó vagy a tiszteletre és a dicsőítésre. Halleluja! A te dicsőséges és magasztos Jézus nevén. Amen. Szeretteim, bár lenne, hogy senki ne hagyja valóban el ma ezt a helyet anélkül, hogy ne vinné magával örökre az ő szívében, hogy az Úr titeket is megváltott, téged is megváltott személy szerint. Ezer évig hallhatjuk Isten szavát, de csak azon a napon és abban az órában, amelyben élő kinyilatkoztatásá válik a számunkra Szent Szellem által, akkor megtörtént, akkor valóban bekövetkezett velünk és értünk. És ennek egyszerűen ma meg kell történnie, szeretteim. Aki a mai naptól kezdve meghal, és az ő bűnében hal meg, a hitetlenség miatt hal meg az ő bűnében, mert nem hitte el, amit Isten fia elvégzett a Golgotai kereszten. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülni fogsz, mint te, mind a te házad népe. Ez az ígéret, és ez az ígéret az örökké valóságig érvényben marad. És mi ma egyszerűen hazavisszük ezt magunkkal. Ég és föld éghet, hegyek és halmok eltűnhetnek, de aki hisz, az megtalálja, hogy az ő szava örökké igaz marad. Mennyi Atyánk, nekem még a szívemen van egy nagyon különleges kérés, úgy, ami engem illet, és ami mindnyájunkat is illet. Engedd meg, hogy ettől az órától ettől a pillanattól kezdve csak is hitben mondjunk, amit mondunk. Ha az ellenség gondolatokkal kétségbe vonna bennünket, kétséget vet el, hogy ne mondjuk ki azokat, hanem hagyjuk meg őket a gondolataink csatamezején, és ne mondjunk ki őket a szánkkal, és ne higgyük el őket a szívünkkel. Uram, mától kezdve, ahogy Branham testvér prédikálta a Legnagyobb Küzdelem című prédikációjában, hűséges Istenem, a küzdelem az elménkben, a fejünkben, a küzdelem itt fenn, az ide-oda visszatépelődés, hűséges Istenem, hogy hagyjuk ott fent, mától kezdve, és ne mondjuk ki az ajkukon, a szánkon, hogy beteljesedjék rajtunk, amit Pál apostol is ír. Én hiszek, és ezért beszélek. Uram, hadd beszéljünk mától kezdve csak hitből fakadóan. Aki hitetlenül akar beszélni, annak fogd be a száját, Uram. Ne engedd meg, hogy meggyalázzunk téged valamilyen módon. Ajándékozz meg kegyelemmel, hogy higgyünk és beszéljünk hitben, hogy másokat felépítsünk, hogy áldássá váljunk egymás számára. Hűséges Urunk, együtt vágyakozunk arra, sóhajtozunk azután, hogy minden hatóságot, szavát, még az egész világnak tudtul adja, trombitált ki, Uram. De hiszen látjuk, mi történik előttünk és körülöttünk. Ó, Istenem, könyörülj rajtunk, és velünk együtt irgalmaz, könyörülj a te népednek mindenütt és minden helyen. És ha arra akarsz használni minket, hogy megszabadítsunk másokat, akiket magával ragadott az áradat, akkor a rendelkezésedre akarunk állni. Uram, áldj meg minket, és használj fel minket. Hálát adunk neked ezért a hétvégért, hálát adunk neked a prédikációkért, amelyeket hallottunk, az ígért, amelyről elmélkedtünk. Hálát adunk neked mindenért. Tied a köszönet, tied a hála, az Úr Jézus drága és szent nevében. Halleluja, amen.